Akinél van Biblia, lapozzon az Efézusi levélhez. Itt hagytuk abba múlt héten. Innen szeretnénk folytatni. Az Efézus 1-nél tartunk. Nem fogtam sietősre, mert a harmadik versnél fogjuk folytatni. Uram, köszönjük, hogy a te igazságod az elérhető számunkra, Uram, hogy kinyitjuk az igédet, és az igéd a színtiszta igazság. Uram, imádkozunk, hogy a szívünk az alázatos lehessen, Uram, és befogadja azt, amit nekünk akarsz mondani. Uram, mi szükségbe vagyunk ma reggel, és akár tudjuk, akár nem, de Uram, ezekre a szükségekre mind te benned van a válasz, te vagy a válasz, Uram. Így kérlek, Isten, gyere közel, Jézus, vonj közel magadhoz minket, Uram. Nem csak Erzsi néniért kérjük, különösen ő érte, de magunkért is, Uram, hogy vonj közel minket magadhoz. És hadd lássuk, Uram, hogy minden szükségünkre nálad van a válasz. Jézus Krisztus nevében. Amen. No, így hangzott a harmadik vers. Áldottam mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ha elolvasod az első fejezetet, különösen az első 14 verset, akkor újra és újra látod ismétlődni ezt a kifejezést, hogy ő benne, ő benne, ő benne. Krisztusban. Erről szól ez az első rész, ami hangsúlyozza, hogy mi hívőként Krisztusban vagyunk. Remélem, hogy ez áldás neked, ahogy erről beszélünk, de itt az első versben már egy óriási dolgot látunk, hogy Krisztusban minden szükségünk be van töltve. Tudhatjuk, hogy kik vagyunk, tudhatjuk, hogy mit kell tennünk, tudhatjuk, hogy miért vagyunk itt, hogy hogyan kerültünk oda, hogy az egész terv ki van fektetve elénk. Ő benne ezeket a dolgokat tudhatjuk, és micsoda áldás. Megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Hogyha te egy szerető szülő vagy, apuka vagy anyuka, akkor tudod, hogy te egyben egy törődő gondoskodó is vagy. Akkor gondoskodsz a gyermekeidről, odafigyelsz rájuk. Sokszor a gyermekeid, mielőtt ők maguk rájönnének egy bizonyos szükségükre, te szülőként már látod. Te már tudod, hogy valamiben szükséget szenvednek. Nálunk a Barnabás, még pelusos, összetévezhetetlen illat van akkor, amikor valamilyen szükségben szenved, hogy azt a pelenkát le kéne cserélni. Ő nem szól érte, nem tud még beszélni, de mi szülőként már tudjuk, hogy ott egy szükség van. Tisztába kell tenni. Fizikailag szükséget szenved, és erről mi szülők, mivel gondosak vagyunk, odafigyelők, erről értesülünk, látjuk, és teszünk érte. Máskor a nagyobbak, a Márko meg Dani már előállnak azzal, hogy nekik mire van szükségük, és mi gondoskodunk, odafigyelünk, mert fontosak nekünk. De az, hogy mi gondos szülők vagyunk, az egy dolog csak fizikai oldalról. Mi nem csak a fizikai oldalról szeretnénk a szükségeiket megválaszolni, hanem van egy lelki oldal is. Sokkal több egy gyermeknek a szüksége, mint fizikai. Hogy mindig tiszta ruha legyen rajta, hogy mindig legyen valami a hasában, enni, innivaló, stb. Van egy lelki oldal is, van egy jellembéli szüksége egy gyermeknek. Az, hogy mi vele legyünk, hogy példát mutassunk, hogy megtapasztalja azt, hogy szeretjük őt, hogy fontos nekünk, ezek mind egy gyermek szükségletei. Hogyha én ezt át tudom adni nekik, hogy ők bizonyosan tudják, hogy én szeretem őket, hogy az ő életüknek célja van, az, hogy megkapták az erőt ahhoz, hogy megváltozzanak, hogy azok legyenek, aminek Isten elhívta őket, ezzel a legnagyobb dolgot adhatom át nekik az életben. Hogy ezt átadom szülőként, mint gondoskodó szülő. Ma, amikor olvassuk az Efézusi levelet, akkor látjuk azt, hogy a mi mennyei apukánk, Isten, tudja a mi szükségleteinket, sőt, sokszor mielőtt kérnénk már, megválaszolja azokat. Hogyha egy gyermek tudja, hogy szeretik, tudja, hogy fontos, tudja, hogy célja van, tudja, hogy tartozik valahová, tudja, hogy van erő ahhoz, hogy azzá legyen, aminek Isten elhívta, akkor megalapoztuk az életre azt a gyermeket. Az a gyermek úgy fog fölnőni, hogy az élete jelentőség teljes lesz. És nem ő fogja a világ, nem ő fog igazodni a világhoz, hanem ő fogja megváltoztatni a világot. Ezt a mennyei apukánk is tudja. És azért szól ez a mostani rész ugyanerről, hogy egy mennyei apuka elmondja ezt az ő gyermekeinek, nekünk. Ezek a dolgok 6 mondatban összefoglaltam majd, a köré fogom csoportosítani, amik megváltoztatják a jellemünket, megváltoztatja azt, ahogyan élünk. 6 mondat, ami így kezdődik, hogy ő benne mi, valamik, lakik vagyunk. Ő benne, mi remélem, fölírod ezt a hat mondatot, és remélem szól a szívedhez. Itt az első, a negyedik versben. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Isten arra választott ki minket, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Ő benne kiválasztott minket, hogy szent legyek. Kiválasztott. Fiává fogadott. Tudjátok, ez úgy hat rám, hogy ha én ezt elhiszem, ha ezt megértem, akkor dolgokat megváltoztat bennem. Azt mondja itt az ige, hogy arra választott ki Isten, hogy szent legyek. Szent? Egy pillanat. Ez mit jelent az, hogy szent? Ilyen ragyogó glóriámnak kéne a fejem fölött lenni? Sajnos nekem nincs olyan. Még rajtatok se láttam. Mit jelent az, hogy szent? A Bibliában azt jelenti a szent, hogy egy adott célra elkülönített, egy adott célra félretett. A templomban az edényeket nevezték szent edényeknek, mert azokat egy dologra használták. Abból nem ettek, hanem az csak a templomban végzett szolgálatra használt edény volt. És azt mondja a Biblia, hogy Isten téged is arra választott ki, hogy szent legyél, egy adott célra félretett. Semmi máson nem használt, csak arra, amire Isten félretett téged. Kiválasztott már a világ teremtése előtt, hogy szent életet élj. Az a jó ebben, hogy én úgy jöhetek Istenhez, ahogy vagyok. Ő úgy választott ki, ahogy engem talált. Nem túl dicsőséges pillanatomban. A bűnben, elveszetten, szétsúszva, remény nélkül, és ő rám talált, és azt mondta, hogy gyere, én a fiammá fogadlak téged. De azt is látom, hogy túlságosan szeret engem ahhoz, hogy úgy hagyjon abban az állapotomban. Ő átformál engem. A szeretete teljesen átformál, és elvégzi bennem ezt a munkát, amit úgy hívunk nagy szóval, hogy megszentelődés. Én nem ugyanaz az ember vagyok, mint amikor megtértem. Ő, Isten, átformált engem a szeretetével. Isten arra hívott minket, hogy szentek legyünk. Tudjátok, mit jelent ez nagyon gyakorlatias módon? Hogy mások legyünk, mint ez a világ. Nem úgy, ahogy a világ emleget, hogy kicsit más, vigyázz. Hanem ne olyan legyél, mint a világ. Hogy vannak bizonyos filmek, amit a világban az emberek simán megnéznek, probléma nélkül. De nekünk nem túl hasznosak. Vagy bizonyos szavak, amit ők mondanak és használnak, nekünk meg nem áll túl jól, mivel mi Isten gyermekei vagyunk. Mi mások vagyunk, minket Isten másságra hívott, hogy ne olyanok legyünk, mint a világ. Minket szent és fedhetetlen életre hívott Isten. És ez egy változást indít el az életünkben. Egy megváltozott életet. Péter írja ezt az első levelében, 1 Péter 2.9, hogy ti azonban, rólunk beszél, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, és így folytatja, Isten tulajdonába vett népe. Isten népe vagyunk. Ez szó szerint úgy fogalmazott az ige, hogy egy személyhez tartozó nép. Ez jelenti azt, hogy tulajdonába vett népe, hogy mi egy személyhez tartozunk, mi Istenhez tartozunk. Mi az övéi vagyunk. Volt egy eset, amikor egy boltba vásároltam, és nagyon szent pillanatom volt. Visszaadtak a pénzből, amit adtam, visszajáró volt, és többet adtak vissza. És már indultam ki, és gondoltam, hú, ez nem stimmel. Ha még két lépést megyek, lehet, hogy nem fordulok vissza, de akkor még visszafordultam, és mondom, valami nem jó, kicsit többet adtál vissza, és pár ezer forint volt, nem is kevés, és mondtam, hogy nem, ez nem stimmel. Megnéztük újra, és ja, tényleg, és visszakerült a pénz, de látnotok kellett volna azt az arcot, hogy ki ez az ember, ki ez a marha, aki visszahozza azt a pénzt, amit így jutalomból megkapott. Gondolhattam volna én is, hogy hát Isten, hogy megáldott engem ma, Isten mennyire szeret, és hogy kimutatja. De az a pénz nem az enyém volt, és azt gondolom, hogy ezt mind csináljuk, amikor így viselkedünk, ahogy a világ nem tenné. És nézzük, hogy jöttek meg kik. Minket arra hívott Isten, hogy mások legyünk. Hogy szentek legyünk és fedhetetlenek. Ez nem azt jelenti, hogy mi sose hibázunk. Nem ebben áll a mi szentségünk. Hanem abban, hogy elindított Isten egy úton, a megszentelődés útján, amiben megváltozott életek vannak. Én már nem ugyanaz az ember vagyok, mint voltam. Tudjátok, gyakorlati módon mit jelent ez? Lefordítom a mindennapi életre. Ez azt jelenti, hogy kaptunk erőt ahhoz, hogy megváltozzunk. Ez jelenti ez. Nekem nem kell ugyanaz az embernek maradnom. Nem mondhatom azt, hogy hát, tudjátok, a gémes család ilyen. A apukám is ilyen volt, a nagypapám is ilyen volt, én is ilyen vagyok, és nem változom meg. Persze bennem van ez a harag probléma, de hát mindig is ezzel küzdöttem, hát nem fogok tudni ebből megváltozni. Én ezt már nem mondhatom többé. Nem vonhatom meg a vállamat, hogy fogadj el így. Nem, én megkaptam az erőt Istentől, hogy megváltozzam, hogy ne ugyanaz az ember legyek. De hát annyira erősen bennem van ez a tendencia. Istentől erőt kaptam arra, hogy megváltozzam. És a gyermekeimet is így nevelhetem, mert tudom, hogy ők is megkapták ezt az erőt Istentől. Hogy figyelj, ezt a viselkedést hagyd abba. Változtass rajta. És megvan az ereje hozzá, és tudjátok, az fogja neki, az én gyermekemnek segíteni ezt, hogyha látja bennem. Ha nem csak prédikálom, hogy változz meg, hanem én megváltozom. Látja, hogy apu eddig ilyen volt, most már nem ilyen. Hogy lát egy megváltozott életet. Én azt gondolom, hogy tudjátok, írja a Biblia, hogy ez a világ sóvárogva várja Isten fiainak eljövetelét. Annyira szükség van ebben a világban, hogy valaki reménységet mutasson az embereknek, hogy meg lehet változni. És nem az kell, hogy valaki tökéletes módon éljen, hogy ha viszont a követendő példa, hanem hogy lássák, hogy eddig ilyen volt, és most már másmilyen. És akkor fölteszik a kérdést, hogy mi változtatott meg téged? Mitől lettél te más ember? Mondhatod, hogy igen, Isten változtatott meg. Én korábban egy nagyon csúnya beszédű ember voltam. Még hívőként is hoztam magammal ezt a puttonyt. És jöttek ki a szók a számon, nem is tudtam kontrollálni, és Isten volt, aki megváltoztatott. Nekem nem volt hozzá erőm. De aki ismert, akkor tudja, hogy én nem ugyanaz az ember vagyok, mint akkor. Erre figyel fel a világ. Arra hívott Isten, hogy szent és feltetetlen legyek. A következő vers, a következő mondattal. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Isten előre eldöntött akarata, akaratában lehetek. Ez a másik áldás. Isten előre eldöntött akaratában lehetek benne. Előre elhatározta, hogy engem fiává fogad, akarata és tetszése szerint. Tudod, hogy Istennek tetszik az, hogy ma te az ő családjába tartozol? Istennek tetszik, örül neki. Ez volt az ő akarata. Hogyha megnézed az új lenyomatodat, nincs egy adatbázisod veled, de tudd meg, hogy a te új lenyomatod az teljesen egyedi. Él 6 milliárd plusz ember a Földön. 6 milliárd, az jó nagy szám. De senki nincs még egy ember a Földön, akinek olyan új lenyomata lenne, mint neked. Ebben Isten teljesen egyedivé formált téged. És nem csak ebben. Nincs még egy ember, aki olyan lenne, mint te. De azt is tudom mondani, hogy Isten előre eldöntötte, hogy mi az akarata rád nézve, mi az akarata a te életedre, és senki máséval nem egyező ez. Ez a te életedre van szabva. Előre eldöntötte. Mielőtt a Földet alkotta volna, úgy olvassuk itt. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket. A világ teremtése előtt. Jeremiás, ez a proféta, aki Isten elhívott, benne van a Bibliában az ő könyve. Látjuk, hogy Isten mennyire különleges ember formált ki belőle. Amikor fiatal volt Jeremiás, nem tudjuk pontosan hány éves, de tínédzser lehetett, Isten elhívta őt. És ő küzdött ezzel, hogy én nem vagyok erre méltó, és azt mondja neki Isten, Jeremiás 1:5, hogy mielőtt megszülettél, már elhívtalak. Mielőtt megformálottál az anyád méhében, már én prófétává tettelek. Mielőtt a világot Isten megalkotta, mielőtt a kontinenseket odatolta volna a helyére. Tudjátok, mivel foglalkozott Isten? Hogy mi legyen a terve a te életedre. Akkor lehet, hogy ez fontos, hogyha Isten ezzel ennyit foglalkozott. Lehet, hogy fontos, hogy mit akar az én életemre. Istennek célja van velem. Ez ezt jelenti. Istennek célja van velem. Ha valaki az iskolában tanulja az ember eredetét, ott az evolúciót fogják tanítani neki. Hogy az ember a majomtól származik. Sok keresztény is ezt elfogadja, pedig ez egy bukott elmélet. Ma már tudományosan igazoltan bukott elmélet. De a legnagyobb baja nem ez, hanem az, hogy elültet egy olyan gondolatot, ami abszolút hazugság, ami egy egész életet rossz alapra helyez. Azt, hogy mi a majomtól származunk, hogy véletlenül lettünk, hogy nincs célja a létezésünknek. És hogyha meghalunk, akkor csak por leszünk. Hogy itt vagy egy ideig, aztán vége. Nem csoda, hogy a fiatalok, akik ezt elfogadják, úgy viselkednek, mint az állatok. Mert azt mondják nekik, hogy te egy fáról lemászott állat vagy. És nincs célja a létezésednek. Az igazsága az, amit a Bibliából látunk, hogy Isten alkotott minket, és célt adott az életünknek. Nem a szüleim döntése, vagy a szüleim románcának az eredménye vagyok, hanem Isten akaratában született meg, hogy én legyek. És ő döntötte el, hogy én ilyen legyek. Az ő céljainak megfelelően. Elmondja nekünk ezt Isten. És tudjátok, hogyha én ezt megértem, ha ezt át tudom adni a gyermekeimnek, ez hatalmas változást hoz, mert reggel úgy kelhetek fel, úgy kelnek föl ők a gyerekeim, hogy célja van ennek a mai napnak is, Uram, mi a te terved a mai napra velem? Hallottam már egy testvéremtől is, meg több keresztény tesótól, hogy mondják, hogy de én félek Isten akaratától. Hogy hát így félek átadni az életem, mert akkor nem tudom, hogy mit fog csinálni vele. Lapozzatok vele velem a Róma 12-be egy pillanatra. Róma 12, első két ige versét nézzük meg. Félek Isten akaratától, pedig Isten akarata ezt mondja. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletekként szálljátok oda testeteket élő és szent áldozatul, mely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Isten akarata jó, tetsző és tökéletes. Néha azt gondoljuk, hogy Isten akarata számunkra egy ilyen nyűg lesz, hogy jaj, én azt előre tudom, hogy az nem fog tetszeni, ennek kéne átadni magam. Mint hogyha Isten ilyen lenne, hogy alig várom, hogy páran megtérjenek a Golgotába, hogy végre rátehessem a kezüket az életükre. Ilyen Isten? Egyáltalán nem. Az ő akarata jó, az ő akarata tetsző, az ő akarata tökéletes. Van egy barátom, aki rendszeresen fölhív engem, nem mondom el, hogy ki, mert most beégetném. Elmondta egyszer nekem, hogy van egy lány, akivel barátságban van. Nagyon szeretik egymást, de a barátság egy kicsit kezdett mássá válni a lány részéről, és ő meg úgy áll hozzá, hogy hát ő nagyon kedveli ezt a lányt, de nem tetszik neki. És biztos Isten azt akarja, hogy vegye feleségül. És biztos Isten a korábbi viselkedése miatt, ahogy bánt a lányokkal, most így fogja megbüntetni, hogy itt van egy lány, aki nem is tetszik neki, de nesze itt van, és vedd el feleségül. És akkor mondta neki, hogy te figyelj, ez nem igazán olyan, mint Isten szíve. Tudod, szeretetből van többféle a Bibliában. Van a fileó, például a baráti szeretet, ez van közöttetek, de ott van az erosz is, amit szintén Isten alkotott, az a testi vonzalom. És mindegyik féle szeretetnek ott kell lennie a helyén. Ja, fú. Miért gondoljuk néha azt, hogy Isten akarata béna? Hogy Isten akarata nem jó? Vagy nem fog tetszeni? Isten akarata jó. Most olvastuk. Isten akarata tökéletes. És Isten akarata tetszeni fog neked. Én egy apuka vagyok. Vannak gyermekeim. Én jót akarok nekik. Szeretnék célt adni az életüknek. Hogy úgy nőjenek föl. Nem akarom kitölteni a helyeket, hogy már pedig te ez leszel. Azt én nem akarom megmondani. Majd megtudják Istentől. De azt szeretném, hogy tudják, hogy célja van az életüknek. Hogy Isten őket is hívja valamire. Nagyon szeretném tudni, hogy mi az. Még nem tudom. De tudom, hogy hívja őket. Ma, ha az ember látja a fiatalokat, látja, hogy mennyire céltalanok. Hogy kiégetik magukat. Több ilyen fiatalt ismerünk, akik elpusztítják magukat élve. Sőt, van, aki tényleg ezt teszi. Eldobja az életét magától, mert nincs célja. Nem tudja, hogy miért van. Ha ezt át tudjuk adni, ha ezt mi magunk megértjük, ez megváltoztatja az életünket. Sőt, ez azt jelenti, hogy Uram, akármilyen béna vagyok, te is tudod, én is tudom, akármilyen béna vagyok, de te tudsz engem használni. Te céllal tettél ide erre a földre. És nem véletlenül, hogy olyan vagyok, amilyen. Használj engem, Uram. A következő, 6. igevers így szól, hogy megtapasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Nem tudom, melyik lesz a 6 közül, ami leginkább szól hozzád, nekem ez. Ez, amit itt olvasunk. Isten megajándékozott engem az ő szeretett fiában, és arra létezem, hogy magasztaljam a dicsőséges kegyelmét. Itt a 3. mondat, ő benne elfogadott vagyok. Ő benne elfogadott vagyok. Szó szerint ez a szó, amit itt olvasunk, hogy megajándékozott minket Jézus Krisztusban, ez ezt jelenti. Ő elfogadott minket Jézus Krisztusban. Ő benne kedveltek vagyunk. Így hangzik más fordításban ez a mondat. Vannak, akik egész életükben keresik ezt. Hogy legyen már egy hely, ahol engem elfogadnak, ahol úgy szeretnek, ahogy vagyok. De Isten ezt mondja nekünk, én úgy szeretlek, ahogy vagy. Én úgy fogadlak el téged, ahogy vagy. Az előbb mondtam nektek, hogy Isten átformált. Remélem, tapasztaljátok, hogy Isten formálja az életeteket. De tudjátok meg, nem azért formálja át az életed, hogy elfogadhatóvá tegyen. Hogy végre tudjon szeretni téged. Ő azért formál át, mert már elfogadott. Ő azért formál át, mert már szeret. És nincs ez a nyomás az életünkön, hogy meg kell változnom, hogy szerethető legyek. Isten engem úgy szeret, ahogy vagyok. És ez biztonságot ad nekem. Elfogad engem. Amikor rám talált, akkor egy szemétdomb volt az életem. De látta bennem azt az értéket, amit ő tett belém. Amikor találnak egy gyémántot egy bányában, akkor az nem tűnik egy becses kincsnek. Az egy formátlan, koszos rög. De aki ért hozzá, az meglátja, hogy ebből egy gyönyörű brilliánst lehet kifaragni. És higgyétek el, hogy most nem magamat vagy minket akarom gyémánthoz hasonlítani, de mi Istennek becses kincsek vagyunk. És ő ki akarja belőlünk formálni azt, amit belénk helyezett. Hogy megfussuk azt az utat, amire indított. Mit jelent az, hogy elfogadott vagyok? Figyeljetek erre. Mit jelent az, hogy elfogadott engem Isten? Az egyik az, hogy úgy szeret, ahogy vagyok. A következő, hogy nem kell másnak mutatnom magam, hogy elfogadjanak. Lehetek az, aki vagyok. Harmadik, ő figyel rám, és megoszthat, én bátran megoszthatom a véleményemet másokkal, még akkor is, hogyha az nem egyezik az övéikkel. Mert közben biztonságban vagyok abban, hogy elfogadnak engem. És az utolsó az, hogy nem fognak lenézni téged előítéletekkel. A világ az így működik. Megnézi, hogy milyen autóval jössz, milyen ruhát viselsz, milyen órád van, milyen a fogsorod, és az alapján megítél téged. Te ebbe a kategóriába tartozol. De Isten ez nem érdekli. Ő azt nézi, hogy mi van belül, és ő elfogad minket, úgy, ahogy vagyunk. Remélem, a gyülekezet is ilyen hely. Hogy ide jöhetsz úgy, hogy elfogadnak téged. Néha nem ilyen, valljuk meg. De ez abból fakad, hogy mi magunk nem tudjuk, hogy minket elfogadnak. Ha én nem tudom, hogy engem úgy elfogadnak, ahogy vagyok, akkor én se fogadok el másokat úgy, ahogy ők vannak. Ha nem tudom, hogy engem szeretnek, hogy Isten szeret engem, akkor én azt se hiszem, hogy mást szeretnek. Hogy mást is Isten szeret. Először nekem kell ezt érteni. Hogy én milyen fontos vagyok Istennek. Azt mondja ez a mondat még, 6. igevers, hogy megajándékozott minket szeretett fiában. Szeretett fiában. Itt vagyunk ma. Agapé, ez a szó ott, egy feltétel nélküli szeretet, ami Istentől Krisztus felé van. És mi Krisztusban vagyunk. Krisztusban minket Isten feltétel nélkül szeret. Feltétel nélkül. Lehet, hogy ezt a szeretetet máshol nem tapasztalod meg. Remélem igen, de lehet, hogy nem. De azt tudod, hogy Istennél van számodra. Isten így szeret téged. És ezért nem kell kiéhezve járnod a világban, ezt a szeretetet keresve. Mert Isten már így szeret téged. Nem kell a férjedtől, a feleségedtől várni és szivattyúzni, hogy mondd már, hogy szeretsz meg, bánj már velem úgy, ahogy én méltó vagyok rá. Nem, mert tudom, Isten már szeret engem. Én már biztonságban vagyok benne. És ő tölti be a szükségleteimet. És akkor egy olyan ember leszek, aki mellett jó együtt lenni, akivel jó együtt lenni, akivel jó időt tölteni. Nem leszek egy ilyen szippantó ember, aki csak leszívja mások erejét. Ezt a gyermekeimnek is tudnia kell, hogy én szeretem őket és elfogadom őket. Még akkor is, hogyha nem töltik be az én nagy álmaimat. Ha nem lesznek a magyar vízilabda válogatott tagjai, akkor is szeretem őket. Már úgy látom őket, hogy 2 méter 10, ő a center, és dobálja a gólokat, én meg szurkolok neki. De ha nem ez lesz, akkor is az én fiam. Én akkor is szeretem őt. Neki nem kell az én álmaimat megvalósítania. Akkor is az én szeretett fiaim. Tudjátok, hogyha Isten szeret, ha tudom, hogy ő elfogad, akkor máshogy kezeljük az élet kudarcait. Mert vannak az életben kudarcok, nem sikerül valami, nem vesznek föl egy munkahelyre, egy ajtó becsukódik előttünk, és akkor nagyon elutasítva tudjuk érezni magunkat. Hát, ha még egy kapcsolatban utasítanak el. Tudod, én nem akarok többet veled barátkozni. Vagy... És akkor úgy érezzük, hogy milyen elutasítás, de ha tudom közben, hogy Isten engem szeret és elfogad, akkor egészen máshogy fog zajlani ez a trauma. Én régebben a mennyről is így gondolkodtam, hogy Uram, te nem fogadsz el engem, az ajtó zárva, pedig az igazság az, hogy az ajtó nyitva áll, én bármikor bemehetek, sőt, az ajtót leakasztották a pántjáról. Nyitva a menny, a kegyelem tróntermébe én bátran bemehetek. Isten elfogad engem. Miért kell ezt tudni? Miért mondom ezt ennyire el? Azért, mert a legbénább pillanatunkban is igaz ez. Ez a legbénább pillanatunkra is igaz. A gyermekeimnek is tudnia kell ezt. Amikor kisebbek voltunk a bátyámmal, még otthon laktunk, akkor a bátyám eléggé lázadó természet volt. Én kihagytam ezt. Amikor tínédzser volt, sok butaságban benne volt. És egyszer, amikor egy ilyen nagy zűrt csinált újra, akkor a anyukám mondta neki, ott voltam én is, apukám, és mondta a bátyámnak, hogy tudod, akármit csinálsz, ide mindig hazajöhetsz. Mi mindig elfogadunk. Akkor ilyen kritikus volt a pillanat, és ezt hallania kellett, de tudjátok, nem tudom a bátyámnak mit jelentett, mert sose kérdeztem ezt meg, de ez nekem nagyon sokat mondott. Mert tudom, hogy ez rám is igaz volt, hogy ők elfogadnak engem. Pedig a mennyei atyám sokkal inkább teszi ezt. Az bármikor mehetek, akármennyire elrontottam, akármilyen béna voltam. Ezt tudnunk kell, és a gyermekeimnek is tudnia kell. Isten így szeret minket. Tényleg? Igen. Igen, így. Arra választott ki, hogy dicsőséges kegyelmét magasztaljam. Ezt azoknak mondom, akik szolgálatban vannak, akik szolgálnak, akik tesznek dolgokat a gyülekezetben, hogy Isten nem arra választott ki minket, hogy szolgáljuk őt. Nem ez volt az elsődleges vágya, hanem arra választott ki minket, hogy dicsőítsük az ő kegyelmét. Hogy élvezzük azt, hogy kicsoda ő. Nem az, nem munkatársakat keresett, vagy rabszolgákat, na végre, valaki dolgozik, értem. Hanem ő a kapcsolatra teszi a hangsúlyt. Gyere közel és szolgálj engem, de előbb örülj nekem. Legyél velem, tölts velem időt. Ezt nekem sokszor kell hallanom, mert néha elfelejtem, hogy Isten nem a főnököm, hanem ő az apukám. Ő a legjobb barátom akar lenni. Ez leveszi a vállamról a terhet. Az a dolgom, hogy szeressem őt. Válaszoljak arra a szeretetre, hogy ő szeret engem. De Uram, én ezt nem érdemlem meg. Mondhatná erre Isten, hogy tudom. De hát én nem érdemlem meg, hogy Krisztusba legyek. Persze, hogy nem. De ott vagy. Mi ezt nem érdemeljük meg. A kegyelemnek a definíciója az, hogy Isten meg nem érdemelt jó indulata. Sose fogjuk megérdemelni. De mégis élvezhetjük Isten jóságát. Van egy ilyen dal is, ami eszembe jutott, amikor készültem, hogy Uram, te olyan jó vagy hozzám. Így szól a dal. Olyan jó vagy hozzám, nincs szó, mellyel elmondhatnám. A hálám turcsoldul, a szívem lángra gyúl, érted? A következő kincs, a 7. versben van. Jövőre se végzünk, igaz, hogy ilyen sebességgel megyünk, de nem baj. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata és kegyelme gazdagságából. Itt a 4. mondat, ő benne biztos az üdvösség. A kegyelme gazdagságából. Megbocsájtotta a bűneimet, és kifizette az árat, értem. Képzelj most el egy jelenetet. Lezajlik ez a te utcádban, ahol laksz. elfognak valakit, túszul ejtenek, beviszik a kertjükbe, és ott tartják fogolyként ezt az embert, akit te ismersz. Minden nap, ahogy elsétálsz mellette, látod, hogy ezt az embert verik. Ütik, verik, ahol érik. És ez az ember kiáltozik segítségért. És te végre besokalsz ettől, és odamész, hogy azonnal engedjétek el ezt az embert, én őt ismerem. Mire a fogvatartói így válaszolnának, hogy persze, elengedjük, csak a te fiadat oda kell adnod érte cserébe. Meg kell, hogy halljon a fiad érte. Ja, nem. Megyek tovább, bocs. Te hogy adom oda a fiamat érte? Én sose tenném ezt meg. Vagy képzeld el úgy, hogy ott van ez az ember, verik, ütik ezt, ahol érik, odamész, hogy segíts, és közben hallod, hogy az az ember, akit vernek, téged átkoz. Mindenért téged hibáztat. És úgy mész oda, hogy segíteni akarsz, és mondják, hogy na, akkor add oda érte a fiadat. Az, aki átkoz engem, te hogy adom őt a fiamat? Pedig Isten ezt tette velünk. Akkor jött oda hozzám, amikor én elveszett voltam, amikor bűnöztem, amikor átkoztam az ő nevét. És ő az egyetlen fiát odaadta értem cserébe. Hogy én szabad lehessek. Hogy ne legyek fogoly. Isten ezt megtette értünk. És ma ezért, ma tudhatjuk, hogy az üdvösségünk biztos. Én beszélgettem sokszor vallásos emberekkel, mindegy, hogy milyen vallásból, de nem tudják ezek az emberek, hogy mi fog történni velük a haláluk után. Nem bizonyosak benne. Nincs biztonságuk. Mondják, hogy mi lesz veled, ha a mennybe mész? Mondják, hogy talán a mennybe. Mi lesz veled a halál után? Mondják, hogy talán a mennybe megyek. Biztos vagy benne? Hát úgy, hát igen. Mennyit adnál? Milyen esélyt adnál neki? Úgy 80%-ra. Tényleg? És mind múlik a dolog? Hát, hogy mennyi jót, meg mennyi rosszat teszek. Hogyha a nagy mérleg arra billen, akkor... És ezt honnan tudod előre? Ezt nem tudom előre. De számunkra hívőkként egy óriási áldás, hogy minket véren váltottak meg. Isten vére fizetett értünk. Ennél többet senki nem fog fizetni. Az üdvösségünk biztos. Ezért írja János az első levelében, utolsó fejezetben, hogy ezt azért írom nektek, gyermekeim, hogy tudjátok, örök életetek van. Ezért tudunk örülni annak, amikor egy testvérünk elhúny, és hazamegy az Úrhoz, mert tudjuk, hogy oda megy másrésztről, nehéz az ő hiánya, az ő elmenetele. De amikor én itt meghalok, tudom biztosan, hogyha Krisztusban vagyok, megyek haza hozzá. Ott fogok lenni az Úrnál. Tudjátok, mit eredményez ez? Hogyha én ezt tudom. Máshogy fogok nézni az emberekre magam körül. Hogyha eljössz a gyülibe dicsőíteni, most teheted egy pár perccel ezelőtt, azt mondod az Úrnak dicsét, és közben, hogy Úram, én úgy szeretlek téged, de valaki hozzád ér. Valaki meglök a könyökével véletlenül, és úgy utálom az embereket, hogy mernek megzavarni a dicsőítés közben. Uram, téged nagyon szeretlek, de az embereket utálom. Ez nem így van, amikor mi Istennel járunk. Hanem az a szeretet, amivel Isten szeret engem, ugyanúgy szereti ezt a másik embert. Amennyire én fontos vagyok neki, ugyanolyan fontos az a másik ember is. És a szívem el fog indulni kifelé, el fog indulni más emberek felé. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát olyan jó lenne, hogy kicsit megválogathatnám, hogy ki jár gyülibe. Legyenek jó fejek, legyen rendben a házasságuk, legyen 2,3 gyerekük, legyen egy jó kutyájuk, fésüljük meg mindig a hajukat, és minden rendben legyen velük. Az ilyen gyülekezetben nem jár senki. Vagy ha valaki jön, azt nem gyülekezetnek hívják. Azt mondja a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta érte egyszülött fiát, aki hisz ő benne. El ne vesszen. Aki. Elég nagy fogalom lett így. Aki hisz ő benne. Én egy aki vagyok. De szerintem te is egy aki. Isten szeretett minket. Az a gyülekezet az a hely, ahol ezt tudnunk kell, és így bánni egymással. Amikor megérted, hogy milyen fontos vagy Istennek, akkor nem az egód nő meg. Persze, hogy fontos vagyok. Nem, akkor rájössz, hogy mennyire értéktelen vagy, de mégis Isten milyen értéket tulajdonít neked. Nem, én nem az önbecsülésed nő, hanem a Krisztus becsülésed. Többet tartod őt magadnál, és mindenki másnál. Így folytatódik a 9. versben. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őben az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybe foglal mindeneket, azt is, ami a mennyben van, és azt is, ami a földön van. Itt az 5. Ő benne láthatom a nagy képet. Mivel én Jézusban vagyok, ezért érthetek egy olyan titkot, amit nagyon kevesen értenek a világon. Itt mondja az ige, hogy megértette velem, megismertette velem az ő akaratának titkát, az üdvösséget, hogy minden Krisztusban áll össze. Minden Krisztusban foglaltatik egybe. Ez a világ el fog múlni, és minden Krisztusban áll meg. Ő marad, az ő szava. Tudjátok, milyen kevés ember tudja a világon ezekre az egyszerű kérdésekre a választ, hogy kicsoda ő, hogy miért van itt, és hogy mit kell tennie, hogy hogyan válhat azzá, ami kincset jelent a világnak. Ezt nagyon kevesen tudják, és mi tudhatjuk, ezt Isten elmondta nekünk. Ha nem tudod, akkor oda mehetsz hozzá, és ő elmondja neked. Az 1 Korintus 1.18. rész azt mondja, hogy Isten bölcsessége az megszégyeníti a világot a saját bölcsességében. E világnak az okosai butának bizonyulnak Isten bölcsességével szemben. Vannak emberek, akik nagyon okosak. Én nem tartozom ezek közé, de vannak emberek, akik e világ szerint szuper okosak, mindenre tudják a választ. De érdekes ilyen embereknek olvasni a gondolkodás menetéről egy pár évszázadra visszafelé, mert ma már látjuk, hogy hát elég nagy butaságokat tudtak mondani. Voltaire, a felvilágosodás egyik nagy személye, azt mondta, hogy egy ember, hogyha 60 km/h nagyobb sebességgel halad, akkor meghal, a szíve egyszerűen leáll. Ide jöttetek valahogy szerintem autó, és még éltek. Elég nagy butaságnak bizonyult, amit mondott. És korábban azt hitték az orvosok, hogyha valaki beteg, akkor a betegség a vérében van, hát el kell vágni az ereit, és ahogy a vér távozik belőle, az biztosan meggyógyul. De gyakorlatilag ezzel elvéreztek emberek, és meghaltak. A mai világunk gondolkodásáról is, ha lenne esélyünk 10 év múlva olvasni róla, akkor fognánk a fejünket, hogy nem hiszem el, hogy ezt gondolták. Ha valaki nagyon okos, és tudja a választ mindenre, de nem ismeri Jézust, a pokolba megy. Ha van egy nagyon sikeres üzletember, aki aranyat csinál mindenből, amihez hozzáér, de Krisztus nincs abban benne, akkor egy légvárat épít. El fog veszni. Te és én, azt mondja a Biblia, hogy okosabbak vagyunk ezeknél az embereknél. Mert tudjuk a választ a nagy kérdésre. Ha innen meghalunk, akkor hová megyünk? Ha egy ember elkezd ezen gondolkodni, a nagy kérdés feszegeti, végre elkezdi használni az agyát, amire kapta. És ez már nem titok többé. Amikor elmentem Rómába, egy ilyen missziós út során jártam a Piazza Navonán, ott sorban ülnek emberek, akik jósolnak. Kártyából, ebből, abból, és a turisták mind leülnek és kíváncsiak rá. Nagy pénzeket hagynak ott. Mi meg csak mosolyogtunk rajta. Mi keresztényként tudhatjuk, hogy mi áll előttünk. Jó, lehet, hogy nem tudom, mi lesz holnap. De tudom a nagy tervet. Tudom, hogy mi lesz a történelemben. Tudom, hogy Jézus jön vissza. Tudom, hogy a templom föl fog épülni. Tudom, hogy lesz 1000 éves uralom. Hogy én arany, hogy Jézus visszatér fehér ruhában, és én ott jövök vele. Ezeket mi mind tudhatjuk. És nem kell érte nagy pénzt fizetnünk. Nem kell jóshoz mennünk, vagy pszichológushoz. Így folytatja az ige, 11. vers. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Itt a 6. Ő benne elpecsételt minket egy örök ünneplésre. Ez a biztosíték, hogy mehetek haza a mennybe. Azt mondja Isten, hogy hozzám tartozol. Én tartozom végre valahová. Ez nem jó hír. Én Istené vagyok, ő pedig az enyém. Végre tartozom valahová. Nem véletlenül használja itt Pál ezt a szót, hogy pecsét. Amikor Efézus egy kikötőváros volt, amikor megérkezett az áru hajóval, akkor nem ráírták a tulajdonosok nevét a dobozra, hanem egy pecsét gyűrű jelezte, hogy kihez tartozik. A pecsét gyűrűnek a tulajdonosa volt, annak a doboznak a tulajdonosa. El van pecsételve ennek az embernek a számára, amikor lement a kikötőbe, átadták neki. Ez a tiéd. És azt mondja itt a Biblia, hogy minket a megígért Szentlélek pecsétjével jelölt meg. Az elragadtatás idején csak azt mondhatja Isten, hogy ti, akik megvagytok jelölve a pecséttel, gyertek. És te az Istené vagy, ha rajtad ez a pecsét. Ha odaadtad az életed neki. Ő benne, az övé vagy. Hozzátartozol. A másik dolog, amit ebből látunk, nem csak, hogy tartozom hozzá, hanem dolgok tartoznak hozzám. Amikor én hazamegyek a mennybe, akkor rám vár egy örökség. Olyan dolog, amiről Jézus mondta, hogy nem rozsdásodik meg, tolvaj el nem lopja. Egy kincs, ami a mennyben vár rám. Nem tartalak tovább, most itt abba hagyjuk, de egy dolgot szeretném, hogyha tennénk. Hogyha volt olyan dolog ebből a hatból, ami úgy érzed, hogy neked szólt, akkor azt imába beszéld meg Istennel. Én a gyermekeimet szeretném így nevelni, de előbb nekem kell ilyen emberré válnom, hogy ezeket a dolgokat tudjam. Isten ismeri a szükségleteinket, és tudja, hogy mire van szükségünk. Azért mondja el ezeket a dolgokat. Lehet, hogy neked ma azt kellett hallanod, hogy szeretett vagy, hogy elfogadott vagy, hogy célja van az életednek. Nem tudom melyik. Lehet, hogy az, hogy tartozol valahová. Hogy tartozol valahová. És őszintén azt szeretném, hogy mindannyian tudjuk ezekre a kérdésekre a választ. És tudhatjuk, hogy kik vagyunk, hogy miért vagyunk itt. Hogy mit kell kezdenem ezzel az élettel. Engedd, hogy Isten kitöltse ezeket a üres lapokat. Megváltozik tőle az életed. És milyen kiváltság, hogy ezeket mi tudhatjuk. Hogy nem kell céltalanul futnunk. Mennyi Atyám, köszönöm neked, hogy te vágytál ránk, és a világ teremtése előtt már eldöntötted, Uram, hogy mi a tiéd leszünk, hogy a fiaiddal fogadsz. Neked van egy akaratod az életünkre. Köszönöm, hogy szeretsz, hogy elfogadsz, hogy megbocsájtottad a bűneinket, sőt, a véreddel fizettél váltságot értünk. Köszönjük, hogy emiatt most már tartozhatunk valahová, hogy mehetünk a menny felé, sőt, egy kincs vár ránk a mennyben. Uram, köszönöm, hogy te ennyire tudod a mi lelki szükségleteinket, és ez megváltoztatja a jellemünket, ez megváltoztatja az életünket. Ha ezt látja a világ, akkor fogja megkérdezni, hogy miben más a te életed, mitől vagy ennyire más? Uram, és imádkozom, hogy így tudjunk szolgálni az elveszettek felé magunk körül, hogy egy megváltozott élet ott áll előttük, hogy meglássák, hogy Isten, te élsz és uralkodsz, hogy mennyire szeretette a gyermekeidet, hogy valóban erőt kaptunk arra, hogy megváltozzunk, hogy nem kell ugyanazoknak az embereknek maradnunk. Uram, imádkozom, hogy vezess tovább a megszentelődésbe minket, Uram, hogy formálódjon az életünk. De Uram, imádkozom azért is, hogy megnyugodjunk abban, hogy ma ebben az állapotomban te elfogadsz és szeretsz. Áld meg ezt a gyülekezetet, Uram, áld meg az életünket, Isten, és vonj közelebb magadhoz, Uram. Imádkozom, hogy aki fáradtak, azokat frissíts föl ezzel az igazsággal. Aki fogolyként él, Uram, engedd, hogy megszabaduljon is. Ha valaki még nem adta az életét neked itt közülünk, Uram, imádkozom, hogy ma legyen az üdvössége napja. Hogy válaszol egy ilyen apukának, aki így szereti őt. Köszönöm, hogy megáldod a közösségünket is, Uram, hogy itt vagy velünk. Uram, mi szeretnénk a te dicsőséged magasztalására élni. Áldani téged a te jóságodért, Uram. A te kegyelmedért. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk van, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.